Urunk, leborulunk szent templomodban, és magasztaljuk nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted a te nevedet és a te beszédedet. Amen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, mindenkit szeretettel köszöntök a reformáció 504. évfordulójának napján, Pál apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Örülünk mindenkinek, aki eljött ezen a délutánon, hogy kicsit visszatekintsünk, és nagy hálákat adjunk, ahogy egy énekünk fogalmaz, hiszen van miért hálát adni, még akkor is, hogyha néha elszürkülnek bizonyos ünnepnapok, de bármi is történjék, legyenek járványok, vagy bármiféle politikai, gazdasági fordulat, a hívő ember tudja, hogy kinek és miért hálás az áldásokért, ezért gyűltünk egyben, mert hiszük, hogy annak idején, a 16. század elején Isten maga cselekedett, valami újat kezdett, újat indított, valamit szeretetből tett, nem egyesek ellen, hanem az ő nagy nevéért, kezdte el szívünkre helyezni és az akkori reformátorokra, hogy térjünk vissza az ő szavához, az ő beszédéhez. Erről teszünk itt is bizonyságot most így együtt, még ha egyszerűen is nem rendkívüli ünnepet szervezve, de annál nagyobb örömmel találkozunk, mi protestánsok, ahogy nevezzük, összefoglalva mindazokat, akik a reformáció elveit, felfedezéseit magukévá tették, és mai napig is dicsérik az Urat, és a Szentírásra támaszkodnak. Ünnep istentiszteletünk elején a Jópásztor Református óvodának az énekkara szolgált, köszönjük a szolgálatukat is, kérjük is majd, nem sokára egy ige hirdetésben igyekszem átadni az ige üzenetét, tanítását, és végül szintén óvodánk munkatársai vezetésével egy emlékező műsoron vehetünk részt. Azt is jelzem itt az elején, hogy idén kivételesen nem tudunk kimenni Nagy István lelkipásztor elődünk, ősünk síremlékéhez, mert a körülötte folyó felújítási munkák ezt most megakadályozzák, de már tegnap kaptunk egy levelet polgármester úrtól, akit megkerestünk, hogy nyitott az önkormányzat arra, hogy valamilyen szép ünnepélyes keretek között áthelyezzük ezt a síremléket a nyugati temetőbe, a dísz sírok közé elhelyezve ezt az emlékművet, hiszen ott van most már méltó helyén, és ezzel a városvezetés is, és nyilván mi protestáns felekezetek, gyülekezetek is egyetértünk, hiszen ő itt szolgáló lelkipásztor volt, énekszerző, egyházvezető. Hálás a szívünk, hogy Isten böszörményt ilyen valakivel megajándékozta annak idején. De nyilván itt és most az 504. évforduló jegyében gyűltünk egybe, hiszen 1517-re emlékezünk október 31-ére. Énekeljünk most közösen, testvéreim, bár nyilván elnézést kérünk azoktól, akik a református énekeskönyvet nem használják és ismerik, de esetleg egymásnak tudjuk mutatni, vagy akár a mobiltelefont is használhatjuk. A 429. dicséretünkre gondoltam, hogy ezt énekeljük mind a négy versével. 429. dicséret, így kezdődik az első verse, az Úr én nékem hűséges vezérem. Így helyünkön csendesedjünk el, testvéreim, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, örökkévaló Isten, áladással borulunk eléd ezen a délutánon, amikor emlékezni szeretnénk nem emberi dolgokra, nem emberi művekre és bölcselkedésekre, hanem a te cselekedeteidre. Hiszük és valljuk, hogy te voltál, aki létrehoztad a te népedet, megtartottad az Ószövetség idején, egészen megújítottad a te fiad földi útjának idején, amikor az Úr Jézus itt járt kelt, hogy tanítványokat gyűjtsön, tanítson és végül áldozatul adja önmagát a bűnösökért, akik közül elsők vagyunk mi, mindörökre veszendő, esendő és nyomorult emberek, akiket úgy szerettél, hogy egyszülött fiadat adtad, hogy aki hisz ő benne közülünk, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Édesatyán, köszönjük mindazt, amit tettél akkor, 504 évvel ezelőtt, és azóta is, hogy hűséges voltál, hogy nem bűneink szerint bántál velünk, nem arra néztél, hogy sokszor mennyi képmutatás keveredett a mi reformált hitünkbe, hogy hányan vallották a te nevedet, de nem követték a te szavaidat. Hányszor hirdettük, hogy mi az ige egyháza vagyunk, és az ige egyházához tartozó gyülekezetek, és mégis elfeledkeztünk igédről, fittyet hánytunk arra, amit te mondasz, nem vettük komolyan figyelmeztető szavaidat. De köszönjük, hogy mindezekben bűnbánatot tartva leborulhatunk, hogy újra ünnepeljünk téged, az egyház urát, megtartóját, megalkotóját és üdvözítőjét. Köszönjük, hogy egyház igazából csak egy van, mindazoknak közössége, akik élő hittel az Úr Jézusban hisznek, ő rá támaszkodnak és őt hívják segítségül örömükben és bánatukban, ő hozzá folyamodnak bűnbocsánatért, és tőle várják a helyet a mennyben, ahova előre ment, hogy helyet készítsen nekünk. Kérünk, mennyei atyánk, szólj hozzánk, légy itt közöttünk, mi az ünneplésünkben mindent te előtted szeretnénk vékezvinni a te dicsőségedre, kifejezve örömünket, hálánkat, és soha nem magunkat előre, előtérbe helyezve. Áld meg, Urunk, az ígére figyelésünket, te magad taníts minket, taníts arra, hogy szeretettel beszéljünk másokról, őszinte önkritikával, önmagunkról, és mindig nagy alázattal és dicsőítéssel rólad. Kérünk, atyánk, az Úr Jézusért, légy itt közöttünk, és munkálkodj bennünk áldott szent lelkeddel. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéje ez alkalommal Pál apostol korintusiakhoz írott leveléből szól hozzánk. A második korintusi levél 4. részének 18. versétől az 5. rész 10. verséig hallgassuk az igét. Pál második level a korintusiakhoz, 4. rész 18. versétől így szól hozzánk Isten beszéde. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Tudjuk pedig, hogyha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, a lélek zálogát adta nekünk. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk elköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Mert mindannyiunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. És az a mondat, ami különösen is szívemre helyeződött, testvéreim, és szeretném ennek üzenetét megosztani veletek, az az 5. fejezet 7. verse, ezt olvasom még egyszer, mert hitben járunk, nem látásban. Sok szempontból különös ez az év, még akkor is, hogyha a reformáció éppen nem kerek éve volt előttünk az időben, de ez a 2021-es év már csak a 4. hullám miatt is, a járvány miatt is emlékezetes marad sokaknak, sokunknak. És történt egy olyan esemény is, ami nagyon ritkán történik meg egy ország, egy nemzet életében. Itt tartották meg az úgynevezett 52. eukarisztikus kongresszust. És Isten úgy vezetett, hogy egy kicsit ennek kapcsán adjak át üzenetet, az ige üzenetét, hiszen mi protestánsok, reformátusok és más felekezethez tartozóak sokszor igazán nem is értjük, hogy mit ünnepelt a római katolikus világ néhány héttel ezelőtt. És miután oltatlanul érinti az ő hitvallásuk a miénket is, és majd látni fogjátok, hogy amikor megfogalmazzuk a hitünket, akkor nem róluk, és főleg nem úgymond ellenükre szólunk, hanem szeretnénk megerősödni abban, hogy azzal együtt, hogy tudjuk, ők itt Magyarországon is a legnagyobb keresztjén egyház és felekezet, mi mégis örömmel, hálaadással valljuk ma is, október 31-én ebben az évben, számunkra ez egy igazi nagy ünnep, az egyház megújulásának ünnepe, ami több mint fél évezreddel ezelőtt indult, és teljesedett ki a mögöttünk levő évszázadokban. De tegyük fel a kérdést, hogy mit is kezdjen egy egyszerű református, illetve protestáns hívő ember a hazánkban nemrég lezajlott eukarisztikus kongresszussal. Még a fogalmakat is tisztáznunk kell, valljuk meg őszintén, hiszen annyira szokatlanok számunkra. Hadd idézzek most egy világi egyszerű meghatározást a Wikipédiáról. Ott ezt olvassuk. Az eukarisztikus világkongresszus, más néven nemzetközi eukarisztikus kongresszus, a római katolikus egyház rendszeresen megrendezett világméretű esemény sorozata, melynek célja az oltári szentség megismerésének és tiszteletének elmélyítése. Kezdjük egy picit akkor a fogalmak tisztázásával. Az eukarisztia római katolikus értelemben az úrvacsorát jelöli, szó szerint hálaadást jelent, tükörfordításban pedig jó adománynak, illetve csodálatos ajándéknak lehetne fordítani. Az oltári szentség pedig az az ostya, illetve az a bor, amelyet egy felszentelt római katolikus pap átlényegített, átalakított, átváltoztatott Jézus Krisztus valóságos testévé és vérévé. Így érthető a kongresszus előtt, főleg a fővárosban megjelent óriás plakátok felhívása, talán néhányan ti is láttátok abban az időben, találkozz Jézussal Budapesten. Ez azt jelenti gyakorlatilag a kongresszus szervezői szerint, hogy gyere és vegyél részt az eukarisztiában. A találkozásra hívással mi is maximálisan egyetértünk. De annak hogyanjában már súlyos különbségek vannak közöttünk, és ezt szeretném most elmondani, megvilágítani a mai olvasott ige alapján előttetek, testvéreim. Picit tudni illik valamit és néhány dolgot a történelemből is, hogy értsük egymást. És hogy valóban egyébként barátként, meg testvérként tudjunk egymásra tekinteni, nyilván nem csak így protestánsok egymás között, hanem római katolikus testvéreinkkel is. Tudni illik a történelemből, hogy a korai középkorban lezajló népvándorlás idején, amikor a nyugat-római birodalom összeomlott, egyedül az akkori keresztjén egyház tudta megtartani szervezeti egységét, és ezért annak vezető püspöksége, a római, a közéletben is egyre nagyobb befolyást, sőt hatalmat szerzett. Az Európába beönzöllő pogány népek keresztjénné tétele azonban komoly nehézségekbe ütközött, hiszen valamennyien hozták a maguk korábbi hiedelmeit, illetve vallásait. A középkori egyház ezért, hogy a hatalmát és a közigazgatási rendet fenntartsa, több kompromisszumot is kötött ezekkel a vallásokkal. Ennek két legismertebb eredménye a karácsony és a Mária kultusz bevezetése lett. Az előbbit a pogányok decemberi nap imádata helyére tették, az utóbbi pedig helyettesíteni igyekezett a pogány népeknél szinte mindenütt meglévő istennő imádatot. Tehát egyrészt hozták ezek a népek azt a szokásukat, hogy a napot imádták, és a téli napforduló volt az ünnep, ehelyére került az Úr Jézus születésének megünneplése a keresztjén környezetben és a keresztjénné váló Európában, illetve nagyon sok pogány vallásban jelen volt, és jelen van az valamiféle istennőnek a tisztelete, imádata, ezt helyettesítendő, egyre nagyobb jelentőségűvé vált Jézus anyjának, Szűz Máriának a tisztelete. Sajnos mégis azt kell mondanunk reformátorokkal együtt, hogy az akkori középkori egyházi vezetők és tanítók nem vették komolyan Pál apostol intését, idézem a Kolossé 2.8-tól, vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Mindez, illetve a római püspökség és püspök hatalmi pozíciójának megerősödése oda vezetett, hogy egy idő után a középkori keresztény egyház már nem egy forrásra, a szentírásra alapozva fogalmazta meg a hitételeit, hanem lassan ugyanolyan szinten kezelte az úgynevezett szent hagyományt, ez szentek életét, látomásait, csodáit, üzeneteit jelenti, illetve a pápai rendeleteket is. Így időközben a római püspök nem csupán egy helyi vezető, hanem az egész nyugati kereszténység első embere, sőt, latinul vicarius filii dei, azaz Isten földi helytartója lett, akiről később kimondták, hogy a hit és erkölcs dolgában tévedhetetlen, amikor úgymond ex cathedra, vagyis valamilyen szintű vatikáni hitbeli egyetértést képviselve nyilatkozik. Ez utóbbiak, a Mária imádat és a pápaság vezető szerepe nem igazolhatóak a Szentírásból, vagy csak erőltetett belemagyarázásokkal, de ez a római katolikus teológiának nem okoz gondot, hiszen a másik két forrásra is ugyanúgy támaszkodik, mint a Bibliára. Innen érthető, testvérek, hogy miért lehetetlenség egységet létrehozni a protestáns és a római katolikus teológiai látásmód között. Nem ember és ember között nem lehet szeretet kapcsolatot létrehozni, ezt el ne felejtsétek, és össze ne keverjétek, itt most teológiáról van szó, teológiai látásról. De hogyha az egyik fél csak a Szentírásra támaszkodik, másképp fog látni és tanítani, mint a másik fél, akinek még van két forrása, úgymond a szent hagyomány és a pápai rendeletek. Tehát ez lehetetlenség meggyőződésünk szerint, hogy ezt valahogy összehozzuk, ezt a teológiai látásmódot, de nem hívőt a hívővel, embert az emberrel. Így, hogyha látjuk ezt a forrás különbséget, így válik érthetővé, hogy Luther, Calvin, Zwingli, Mélius Juhász Péter, Szegedi Kis István, Károli Gáspár és így tovább, amikor a Biblia kutatása alapján megújultak, bibliai szóval újonnan születtek, lásd a János 3-ban Nikodémus és az Úr Jézus beszélgetését, miért kezdték ilyen határozottan hirdetni a reformáció első, mindent meghatározó alapelvét, hogy tudnilik, sola scriptura, egyedül a Szentírás az igaz hit forrása. Ők olvasták, és újonnan születtek. Olvasták, és radikálisan megváltoztak tőle. Az Isten igéjétől, a Bibliától, a Biblián keresztül. És ebből se megújulás és a Biblia felfedezése nyomán következett az összes többi reformátori felismerés és hitvallás. Solus Christus, vagyis egyedül Krisztus a megváltó és közben járó. Sola Gratia, vagyis egyedül kegyelemből van üdvösségünk, és nem érdemből. Sola Fide, vagyis egyedül hitáltal tudjuk Isten ajándékait megragadni, és nem cselekedetek által. Az eukarisztiában a középkori, illetve a római katolikus felfogás szerint a szereztetési igék által, illetve egy olyan pap által, akinek a felszentelése egy hosszú papi, illetve püspöki láncolaton keresztül szerintük visszavezethető egyenesen Szent Péterre, a szent jegyek fizikailag átalakulnak Jézus valóságos testévé és vérévé, és ezért egy római katolikus hívő számára ez a legfőbb, legcsodálatosabb és legfontosabb találkozás Jézus Krisztussal. Ezért vannak olyanok közöttük, akik minden nap járnak misére, sok helyen ez lehetséges is, ahol elég aktív és nagy a római katolikus gyülekezet, tehát sokan minden nap járnak misére, hogy ezt a különleges találkozást az Úrral nap mint nap átélhessék. Ezt csak úgy megjegyzem, hogy éppen ezért ez nem valamiféle lebecsülendő vagy furcsának tartandó gyakorlat, hogy hogy létezik, hogy vannak emberek, és vannak, azért nem is kevesen ma is Magyarországon, akik nap mint nap eljárnak a templomba. Ez nem valamiféle kegyeskedés, hanem annak a vágynak a következménye, hogy szeretnék naponta közösségre jutni az Úrral. Naponta megerősíteni a vele való kapcsolatomat. Nem tudom, kedves reformátusok, protestánsok, tudjátok-e, hogy mi ehelyett mit szoktunk csinálni, vagy mit kéne csinálni? Vagy szomorú önkritikával azt mondjuk, hogy ez minket már nem is érdekel? Kit érdekel, hogy esetleg van-e naponta kapcsolatom az Úrral, vagy nincs? Hát szeretném fölhívni a figyelmet, hogy igen, Isten igéje pont azt mondja, hogy legyen, lehet kapcsolatod nap, mint nap Istennel. Sőt, ezt ő maga akarja, ő maga inspirálja, ő maga generálja. Az élő, hatalmas Isten velem, porszem, kicsi senkivel kész nap, mint nap kapcsolatot létesíteni, fenntartani és ápolni, és ebben a kapcsolatban megajándékozni. Tehát visszatérve még egy kicsit a középkori hagyományra, illetve a római katolikus gyakorlatra, ez a bizonyos eukarisztia utáni vágy, ez nem más, mint az Úr Jézussal való közösség gyakorlásának a vágya. De akkor mit is vallunk? Mi, a reformáció követői. Mi a Biblia alapján, a Bibliára, mint Isten igéjére, élő üzenetére támaszkodva azt valljuk, hogy hitben járunk, nem látásban. Ami több mindent jelent, arra is mondja ezt Pál, majd még visszatérünk rá, hogy nyilván nem a testünkre nézünk, és nem arra, hogy mi lesz például az elhunytak testével. Hitben járunk, és nem annak a látásában, hogy úgyis elporladunk, és ennyi, hanem abban a hitben tekintünk önmagunkra és még a saját testünkre is, hogy amit Isten megígért, az fog bekövetkezni. Hogy ma délelőtt is, akik hallták az ígéretést, erről volt szó, hogy Isten ígéretei beteljesednek, ezek az áldások, és például egy csodálatos áldás ígéretünk, az új testünk, a feltámadott testünk, amit meg fogunk kapni, és olyan lesz, mint az Úr Jézus feltámadott teste. Hitben járunk, nem látásban. Vagyis, visszatérve az úrvacsorára, vagy római katolikus kifejezéssel az eukarisztiára, meggyőződésünk szerint az Úr Jézus az utolsó vacsorán semmit sem változtatott át a kovásztalan kenyéren és a boron, amit a kezébe vett. Semmilyen misztikus átlényegülésre nincs utalás egyik evangéliumban sem, hanem a saját testéről és véréről beszélt, amikor így szólt, ez az én testem és ez az én vérem. Vagyis mi az ő teste és mi az ő vére? Ez áldozat. Mint ahogy a kenyér és a bor áldozatul esik annak, aki elfogyasztja. Erre emlékezzetek, tette hozzá az Úr, úgy, ahogy szoktuk idézni Pál lejegyzésében az 1 Korintus 11.23. 26-ig terjedő szakaszban. Ezért minden úrvacsora az ő tetteire, az ő értünk hozott áldozatára hívja fel a figyelmünket. Mert hogy csak az ebbe vetett hit ment meg bűneink büntetésétől, a kárhozattól. Ezért, amikor úrvacsorázunk, a segítségül hívott Szentlélek által, ahogy ez Kálvin János hangsúlyozta többször is, megerősödünk az egyedüli üdvözítőbe vetett hitünkben. De nem kell, nem szabad hinnünk semmiféle misztikus, fizikai átalakulásokban, hiszen az Úr Jézus szögezte le, az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Olvassuk a János 4.24-ben. Péter, vagy ha tetszik, Szent Péter pedig így ír, ő, Jézus, miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. 1 Péter 3.22. Azaz, valljuk a reformátorokkal együtt, nem szedhető darabokra az Úr Jézus, és nem is szaporítható az ő teste vagy a vére. Ilyesmire senki nem kapott hatalmat, sem a földön, sem az égen. Pál apostol pedig buzdít, hogy legyünk olyan lelki emberek, akiket Isten lelke vezérel, mint a Róma 8.14 írja. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, vagyis megvizsgál, de őt senki sem ítéli meg. 1 Korintus 2.14-15. Valljuk és igyekszünk gyakorolni az apostollal együtt az úrvacsorázásban is, nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Vagyis testvéreim, a mi különleges találkozásunk Jézus Krisztussal az ő igéje és szent lelke által megy végbe. Tehát a mi különleges találkozásunk az ő igéje és szent lelke által megy végbe. És itt hadd idézzem a 119. Zsoltárt, ami a Biblián belül talán a legcsodálatosabban dicsőíti Isten beszédét, Isten szavait. 119. Zsoltár 9. versétől olvasom. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataitól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Ajkam felsorolja szád minden döntését. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg. Azt is olvassuk az 1 Korintus 6-ban, aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Hisszük, hogy Dávid király is a Szentlélek ihletésére írta le ezt a döntő mondatot, amit imádságképpen most is hallottunk az alkalmunk elején, leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. 138. Zsoltár 2. vers. Vagyis testvéreim, az Úrnak a neve és a beszéde mindennél magasztosabb, és nem a teste. És idézzük tovább az apostolt, a hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által, Róma 10.17, illetve a teljes írás, szentírás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetekre felkészített. 2 Timóteus 3.16-17. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben örök életetek legyen az ő nevében. János 20.31. Testvéreim, ezért olvassuk mi nap mint nap az igét, és hívjuk segítségül az Úr Jézus szent lelkét. Mert így találkozunk vele, ha ezt gyakoroljuk. És legyen ez egy buzdítás, és egyben egy önkritika gyakorlásának alkalma is ez a mai ünnepi istentiszteletünk, hogy élünk mi ezzel a közösséggel? Élünk azzal, amit átélt annak idején Luther, Calvin és a többiek és a magyar reformátorok? Hogy elkezdték kutatni, naponta olvasni az igét, és ott volt velük Isten, és elkezdték érteni, és közvetlenül hallani szinte. És vezette őket a Szentlélek úgy, ahogy Pál ír erről, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Így van találkozásunk nap mint nap az Úrral. Ez nem egy kegyes szokás, nem a lelkészek valamiféle kitalációja vagy bogara, amikor tanítjuk a konfirmandusokat, a hittanosokat és a felnőtt gyülekezetet is, hogy olvasd az igét, naponta olvasd, és hív segítségül a Szent Lelket. Azért, hogy közösségben élj az Úrral, mert megadja neked, hogy megtapasztalod a jelenlétét, megtapasztalod a vezetését, megtapasztalod, amikor bátorít, megtapasztalod, amikor int, vagy éppen bűnbántra segít, vagy feloldoz. Ezért olvassuk tehát mi nap mint nap az igét, és hívjuk segítségül az Úr Jézus Szent Lelkét. Mindezekért az eukarisztia és a reformáció szerinti úrvacsora közül egyértelműen ez utóbbit választjuk, de mivel a Szentírásban Isten a nagy parancsolatot helyezte a szívünkre, ugye tudjátok idézni a Máté 22-ből, hogy foglalt össze az Úr Jézus az összes parancsot, parancsolatot és rendelkezést, amit egyébként olyan szépen dicsért a 119. Zsoltár az imént, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből, ez az első parancsolat, a második pedig hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, embertársadat, mint magadat. Ezért minden egyes római katolikus testvért szeretünk és tisztelünk. Mást nem is szabad tennünk. Ha mi az Isten igéinek úgymond egyháza vagyunk, mást nem is szabad tennünk, mint szeretni és tisztelni a másik embert, függetlenül attól, hogy éppen milyen teológiai látás szerint nőtt föl, szocializálódott, ahogy ezt ma mondanánk, vagy vette át a hagyományt szüleitől és nagyszüleitől, vagy tanulja a saját papjától, lelkészétől. Mi a szeretet parancsolata alapján kell, hogy álljunk, éppen így maradunk a reformációhoz hívek a leginkább. Mi tehát alapigény központi üzenete, ezt hadd foglaljam még össze nektek röviden három pontban, hogy tudnilik hitben járunk és nem látásban. Először is azt jelenti ez, hogy ami hinnivaló, sokkal fontosabb, mint ami látható. Ami hinnivaló, sokkal fontosabb, mint ami látható. És ez így van az úrvacsorában is. Hinnivaló, hogy az Úr Jézus áldozatul adta a testét és vérét. Mi az ő teste és vére? Áldozat. És hinnivaló, hogy érted és értem lett áldozat. Ezt a hitet, ezt nem helyettesíti a látvány, és nem helyettesíti semmiféle átalakulás vagy átlényegülés sem. Ha hiszed, a tiéd. Ha nem hiszed, nem a tiéd. Ezt tanítja nekünk az egész Szentírás. Sokkal fontosabb, és ezt lehetne ragozni, de most nem szeretnék hosszú lenni, vagy még hosszabb, hogy ami hinnivaló, amire azt mondja, hogy higgyétek, amikor a Biblia így kezd egy-egy mondatot, hogy higgyétek, ezek sokkal fontosabbak az életben, mint amik láthatók, amik kézzel megtapasztalhatók. A második, amit tanít ez az alapigénk, hogy ami hitáltal ragadható meg, az az örök, és ami látható, az mind mulandó. Mondok itt konkrét példát. Tehát itt vagyunk ebben a templomban, kiki aztán otthon a magáiban, imaházban, bárhogy nevezzük. Ha ide belépsz, és megragadod hittel az örök életet, és elhiszed, hogy Isten személyesen szeret téged, és az Úr Jézus személyesen érted halt meg, és akiért meghalt az Úr, annak valóságosan bűnbocsánata és örök élete van. Úgy, ahogy Jézus megfogalmazza az a János 5.24-ben, bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elküldött, annak örök élete van, és nem megy ítéletre, hanem átment a halálból az életbe. Amikor ezt hiszed, onnantól kezdve van örök életed, az Úr Jézus garantálja. Ígéret és áldás, hogy a délelőtti itten Isten tiszteleten erről hallottunk igehirdetés bizonyságtételt. Ez az örök, az, ami hittel látható, hittel ragadható meg. És minden, ami látható, az mulandó. Hát tudjuk jól, hogy akármilyen szép és erős egy templom, mind-mind mulandó. És Istennek meg kellett ezt mutatni Izrael számára, és amikor ugye nézték a fölépült salamoni templomot annak idején, és fantasztikus volt, mint építmény, és erős volt, és nagy volt, és jól volt megtervezve, mert az Isten tervezte meg, és a tervrajzot lediktálta már Dávidnak is, aztán Salamon fölépítette, és mégis összedőlt a salamoni templom is. Aztán még nagyobbat épített már csak egyéni büszkeségből is, ugye Heródes, ki fölépíti a Jézus korabeli jeruzsálemi nagy templomot, és ott ámuldoznak még a tanítványok is, hogy mekkora falak, mekkora kövek. És akkor Jézus úgy csendben megjegyzi, hogy nem marad itt kőkövön, amit le nem rombolnának. És aztán jönnek Titus seregei, a római hadvezér, és bizony Krisztus után 70-ben úgy lerombolják azt a gyönyörű heródesi templomot, hogy a mai napig is, szó szerint a mai napig is csak maradványai vannak meg, de senki nem tudta újjáépíteni. Látható, látható, és ezért mi hitben járunk, nem látásban, mert a láthatók ideigvalók, a láthatatlanok örökkévalók. Ami itt a szívedben épül, testvér, az örökre épül, azt viszed magaddal a halál után is. Amit te itt megértesz az igéből, amit bezársz a szívedben, mint Isten szavát, az soha senki el nem veheti tőled. De tudod, hogy még a testedet is elveszi a halál, az elveszi a testedet, és a tested a testem elporlad. Ami örök, az a láthatatlan. Ami látható, az pedig mind mulandó. Ezért is mondja sok helyen a Biblia, hogy ne azért törjük össze magunkat, ami egyszer úgyis elmúlik, tönkre megy, megrosdásodik, ellopják netán, vagy egyszerűen csak elavul, elenyészik, hanem keressük a kincset a mennyben, és hordozzuk a szívünkben a láthatatlant, ami ígéret, de valóságos. Nem látható, de mert Isten megígérte, ezért valós. Valóságos az Isten ígérete, beteljesül, mert ő hű és hű marad, és magát meg nem tagadhatja. És végül harmadik üzenete ennek a mai alapigénynek, hogy Isten egyszülött fia éppen azért vált láthatóvá 33 évre, majd ment vissza a láthatatlan világba, hogy minket látható módon megváltson, majd pedig új, örökkévaló helyet és testet ne itt készítsen nekünk, hanem a láthatatlan világban. Tehát egyrészt eljött ide, mert földhöz ragadtak vagyunk, mert tényleg tudja Isten nagyon jól, hogy mennyire szükséges nekünk néha ilyen kézzel fogható jeleket is adni, eljött, testbe öltözött, és ezt a testet szétszették, ezt a testet megalázták, ezt a testet megkorbácsolták, csúnyán elrútították, és végül keresztre feszítették. Itt járt 33 évig láthatóan, és a végén csúfosan meghal, hogy lásd, valóságos az áldozat, hogy a testi szemed is lássa, és a testi értelmed fogja fel, mit tett Isten érted, mit vállalt az Úr Jézus érted. De nem maradt itt testben, nem maradt, hanem átment a láthatatlanba, hogy ott neked új testet készítsen, ma még láthatatlant, új helyet készítsen, lakóhelyet, lakosztályt készítsen neked, ma még láthatatlan, de az lesz az örök. Az lesz, amit soha senki el nem tud venni tőled. Sem betegség, sem valamiféle újabb halál, sem sátán, sem angyalok, sem fejedelemségek. Senki és semmi el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Tehát Isten egyszülött fia éppen azért vált láthatóvá 33 évre, majd ment vissza a láthatatlan világba, hogy minket látható módon megváltson, majd pedig új örökkévaló helyet és testet ne itt készítsen nekünk, hanem a láthatatlan világban. Oda készülünk, oda megyünk, és ennek az útját tárta fel a Bibliához visszatérő reformáció, és ennek az útját és módját helyezi most is szívünkre nap mint nap az Isten igéje, ezért bátorít és tanít, hogy olvassuk, és arra törekedjünk, hogy ami most még láthatatlan, a szívünkben valóság legyen, amit most még meg nem tudunk fogni, mégis valóságosan gondoljunk rá, ami most nem mérhető, nem lehet pénzre váltani, mégis értékeljük ott belül, értékeljük a szívünk mélyén a legnagyobbat, hogy Isten az ő fiaivá fogad minket egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit által. Elfogad, igazán nyilvánít, magáivá tesz, Ez most egy láthatatlan valóság, de realitás. Ez a mi hitünk lényege. Reálisan, valósan hisszük, hogy Isten gyermekei vagyunk az Úr Jézus áldozatáért. Ez a mi nagy örömünk, és ezt valljuk, és ezt hirdetjük, és újra mondom, és nem győzzük hangsúlyozni őszintén és igazán, hogy ezt nem emberekkel, meg felekezetekkel, vagy bárkivel szemben fogalmazzuk, hanem valami alapján fogalmazzuk meg, az Isten írott igéje, kijelentése alapján. Hisszük, hogy ez boldogít is, és hisszük, hogy örökkévaló gyümölcsel ajándékoz meg, hogy hitben járunk, és nem látásban. Istennél legyen a dicsőség és a hála, és adja az Úr, hogy ebben erősödjünk meg, és valóban e szerint éljünk az ő dicsőségére, és mindenki javára, akinek bizonyságot tudunk tenni erről. Így legyen. Amen. Feleljünk imádságban most a hallott igére. Urunk, köszönjük, hogy Te magad vagy Isten élő igéje, Úr Jézus Krisztus. Te eljöttél ebbe a világba látható módon, hogy megments minket ennek minden mulandóságától. Bocsásd meg, amikor földhöz ragadtan élünk, amikor csak testben gondolkozunk, amikor csak a kézzel foghatók, a matéria köti le az érdeklődésünket. Bocsásd meg, amikor nagyon is testiesen gondolkozunk, még az egyházban is, még a hívő életen belül is. Köszönjük neked, reformátor őseinket, akik felfedezték a te igédben a láthatatlan valóságot, az, hogy ott vagy, Úr Jézus, minden lapján a Bibliának, kiírva vagy kiíratlanul, mégis valósan. Urunk Jézus, hadd újuljon meg a beléd vetett hitünk, hadd járjunk valóban hitben és nem látásban, hadd kössenek le a láthatatlanok, hadd gondolkozzunk azon, hogy mi vár ránk oda át, hogy az odafennvalókkal törődjünk, ne a földiekkel. Ugyanakkor tudjuk, hogy a földön is mindent tőled kapunk, és kérhetjük is, hogy gyógyíts meg a testben, hogy adj enni és inni valót, hogy vigyázz ránk a veszedelmekben, mert te gondoskodó jó Urunk vagy e földi úton is. De kérünk, emeld fel a mi szívünket önmagadhoz, hogy benned gyönyörködve hirdessük az egész emberiségnek, ha kell. Mi hitben járunk és nem látásban, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Így köszönjük ezt a mai napot, ezt az ünnepet, dicsőítjük nagy nevedet, köszönjük, hogy összegyűjtöttél, és így kérünk, maradj velünk. Áld meg a most következő műsort is, és minden szóljon rólad, minden hirdessen téged, életünk, családunk, gyülekezetünk, egyházaink. Kérünk, hallgass meg, áldj meg, és maradj velünk a te szent és nagy nevedért. Amen. Helyünkről fölállva imádkozzuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és fogadjuk szeretettel azt a kis megemlékező műsort, ami egyrészt a reformációra, másrészt az egykor itt élő és szolgáló Nagy István lelkipásztor testvérünkre emlékezik, és őt idézi fel. Át is adom a szót a műsor készítőinek.
Áldás békesség, kedves testvérek! Kérjük, hallgassák meg a Jó Pásztor Református Óvoda munkatársainak ünnepi műsorát. Nagy Istvánra emlékezve Dobóné Tancig Anita idézi fel néhány mondatban a lelkipásztor életének történetét, majd Ostvátné Katonazita részletet olvas fel Cirmainé Kocsis Róza Nagy hittel, csendes humorral című könyvéből.
Nagy István Hajdú Böszörmény énekes és tudós prédikátora 1770. szeptember 14-én született Debrecenben, szegény sorsú szülők gyermekeként. Tehetsége, tudásvágya, éles értelme már kora gyermekkorában megmutatkozott. 1788-ban lett felsőbb tanulmányokat tanuló a Debreceni Református Kollégium falai között. 1794-től köztanítóként tevékenykedett, majd 1797-ben Lőcsére megy, hogy jobban elsajátítsa a német nyelvet. 1800-ban a Göttingeni Egyetem hallgatója, ahol egy évet tölt el. 1801-ben hazaérkezik, és még ebben az évben hajdúböszörményi lelkész lesz. Az isteni gondviselés méltótársat szerez neki. Hajdúböszörmény város akkori neves hadnagyának és a Hajdú kerület táblabírájának Kovács Andrásnak leányát, Kovács Klárát veszi feleségül 1802. július 29-én. Hat gyermekük születik. Nagy Istvánnak kiemelten nagy gondja volt az iskolára, mind a fiúk, mind a lányok tanulását figyelemmel kísérte, s kiemelten támogatta a szegényeket. A szép irodalom, a költészet is közel állt a szívéhez. Jó barátságot ápolt Csokonai Vitéz Mihállyal, aki többször megfordult a városunkban, barátságukat még Petőfi Sándor is megörökítette Csokonai című versében. Mindemellett kiemelendő, hogy a mai énekeskönyvükben hat ének is őrzi az ő munkásságát. Tekintélyét jelzi, hogy őt kérték fel az egyházmegyei jegyzői tisztségre, majd egyházkerületi főjegyzőnek választották 1823-ban. Testi ereje ekkor hanyatlásnak indult, így mindkét tisztséget nem tudta betölteni. Lemondott az egyházmegyei jegyzőségről. Feleségének halála 1826-ban súlyos csapást jelentett számára, és ettől kezdve ő is több ízben gyengélkedett. 1831 húsvét első napján még prédikált, de ekkor volt utoljára templomi szolgálata. 1831. augusztus 13-án reggel 6 órakor hunyt el. Másnap a pestis járvány miatt halotti ünnepség nélkül temették el. A palástjával bevont koporsóját felesége sírjába helyezték. A járvány elültével 1831. december 1-én halotti tisztesség tétetett az elhunyt Nagy Istvánnak. Nagy István mély nyomokat hagyott a böszörményi és a hajdúsági reformátusság emlékezetében. Emlékét mai napig őrizzük és ápoljuk.
Hivatalában serényen tevékenykedő, szép elmebeli tehetséggel felruházott ember volt a tisztelet, nagy tiszteletű úr. A tekintélyesebb, gazdagabb eklézsiák közé tartozó egyházközség lelkipásztoraként tüzes tervészetéről és nagy szónoki képességéről legendák szóltak. Érzékeny szívéről, tettetni nem tudó lelkületéről még inkább. Testi mi voltában a férfias erő megtestesülése villámló szemekkel. A világi kincsekhez, vagyonhoz, pénzhez sosem ragaszkodott, viszont lelke emelkedettségének versekben, drámában és zsoltárok írásában adott hangot. Nem volt már fiatal, de mindig az ige szolgálatnak élve nem volt ideje megöregedni. Egyébként is prédikálás közben mindig valami tűz futott át az erején, s olyan lobogó fáklyaként egyenesedett a szószéken, hogy aki látta a keresztlevelét, az is fiatalnak vélte. Nagyon tudta, miként kell megtörni az erkölcsileg zabolátlanokat, jó útra téríteni a gyűlölködőket, s feloldani a vallástalanok érzéketlenségét. Történt egyszer, hogy parókiájára, az öreg hajdúváros keleti parókiáján lakott, egy megtört életű ember állított be. Amolyan földnek élő, gazdálkodó paraszt ember, aki éppen nagyon megkeseredett lelki állapotban volt. Csak álingált egyik lábáról a másikra, és csak nagy nehezen lökte ki magából a szavakat. Miközben elméjében és szívében forrt a keserűség, nem nagyon tudta megfogalmazni, hogy mi végre is kereste, a nagy tiszteletű urat. Búskomoran gyűrögette a kalapját, és nagyokat hallgatva szinte elengedte füle mellett a tiszteletes kérdéseit. Neki-neki rugaszkodva a beszédnek csak valami olyasféle dolgot ismételgetett, hogy Cudarvilág ez, tiszteletes úr, kinek van manapság kedve élni? Végül aztán csak kinyögte, miért csodródott be a parókiára. Nem akarok én már élni, fel akarom akasztani magam, préselte ki magából nagy nehezen a szavakat. A nagy tiszteletű úr úgy ugrott fel a karosszékből, mint aki belódarás szúrta a fullánkját, és kirohant a kertbe. Egy szemvillanásnyi idő múlva egy jóféle istrán kötéllel robbant be a parókiára. Íme az istránk, teheti, és úgy vágta a kötelet az álingáló ember elé, hogy csak úgy porzott a kenderkóc. Nem ezt vártam én a tiszteletes úrtól, motyogta a megrémült atyafi. Én sem ezt egy keresztény embertől, szakadt ki a tiszteletesből. Az atyafi aztán megrökönyödésében lemondott az öngyilkolásról.
Zárásként pedig hallgassák szeretettel a Jópásztor Református Óvoda női karát.
Hálát most pedig a reformációért. Külön szeretettel köszöntöm a testvéreket, mindazokat, akik nem helyiek. Köszönjük a Bocskai téri testvéreinket, baptista testvéreinket, és mindazokat, akik más protestáns felekezetből érkeztek ma közénk. És azokat is köszöntjük külön szeretettel, akik valamelyik katolikus egyházat képviselik. Reméljük, hogy otthon érezték magukat most is, amikor így és ilyen módon emlékeztünk, hiszen a mi szeretetünkben ők is ugyanúgy ott vannak, mint bárki más. Hálát adunk, hogy együtt lehetünk, és mi magunkat dicsőíthetünk, hiszen amikor az ige szóval hiszük, hogy az őtől jön, és ő tanít, és ő bátorít bennünket, vagy akár neked is formál. Még két dologra hívjam föl a figyelmet, hogy lesz az három is, de röviden. Holnap lesz a vigasztalás evangéliumát hirdető közös ökumenikus alkalmunk a temetőben. Ott a teljes keresztjén felekezeti csoport, vagy amit képviselteti magát, holnap 1 órakor a nyugati köztemetőben a ravatalozó előtt találkozunk, akit Isten indít arra, hogy jöjjünk el együtt, és ott is hallgassuk meg Isten igéjét, és imádkozzunk együtt, hálát adva mindazokért, akik előttünk jártak, és figyelve Isten igének üzenetére. A második a gyülekezeti újságunkat szeretettel ajánljuk, mai napra jelent meg, Reformációi Szám, vigyenek belőle a testvérek, adják tovább másoknak is, és köszönjük mindazoknak, akiknek a munkája, írása, szolgálata révén létrejöhetett. A harmadik pedig, hogy az interneten is megnézhető dolgai, gyülekezetünk alkalmai, lehetőségei, ha Isten segít ezt a felvételt is föltesszük oda, vissza lehet nézni, vissza lehet hallgatni, illetve egyéb anyagokat is, olvasni valókat, látni és hallgatni valókat szeretettel ajánlom mindenkinek a gyülekezeti honlapunk közvetítésével. Az Úr legyen minden gyülekezetnek pásztora, őrizője, nagy nevének megdicsőítője az életünkben. Most pedig zárjuk a mi ünnepi Isten tiszteletünket, és énekeljük testvérek a 437. dicséretünket, a 437-et énekeljük el mind az 5 szép versét, 437-es, első verse így kezdődik. Ó Jézus, üdvességünk, fejedelmünk, dicsőségünk. velünk viszontlátásra.